18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. December 2-ig lehet jelentkezni a középfokú felvételi központi írásbeli vizsgákra. 543 középiskola írta elő felvételi tájékoztatójában az írásbeli vizsgákon való részvételt a hozzájelentkező tanulóknak. Tájékoztat az oktatási hivatal, melynek honlapján elérhetők e középiskolák adatai, valamint az az elektronikus keresőfelület, amelyen a középfokú intézmények felvételi tájékoztatói és a meghirdetett tanulmányi területek találhatók. A középfokú iskolák az utóbbi hetekben közzétették felvételi tájékoztatójukat, amelyben meghatározták, milyen tanulmányi területeket hirdetnek meg a 2025-26-os tanévre. A magyar kormány számára kiemelten fontos a családok jolléte, ezt 2010 óta több mint 30 intézkedéssel igyekezett támogatni a kormány, hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára egy budapesti díjátadón. Koncz Zsófia azt mondta, a magyar kormány családbarát gondolkodását mutatja az is, hogy első alkalommal adják át egy időben az idősbarát önkormányzat a családokért, a családbarát munkahely, valamint a Monspart Sarolta díjakat a Generációk Együttműködése a Versenyképes Jövőért konferencián. Megemlítette azt is, hogy a jövő évi költségvetésben az intézkedésekre a tavalyi forrásoknál 447 milliárd forinttal többet terveznek fordítani. Turisztikai rekordév lehet az idei Magyarországon, amihez a vallási turizmus is hozzájárult, mondta Nacsa Lőrinc újonnan kinevezett nemzetpolitikáért felelős államtitkár pénteken Győrben. Nacsa Lőrinc, aki eddig a vallási turizmusért felelős miniszteri biztos posztját töltötte be, a vallási turizmus elmélete és gyakorlata Magyarországon című könyv bemutatóján a Brenner János Hittudományi Főiskolán kiemelte, azok a hazai és külföldi turisták, akik olyan értékekhez látogatnak, amelyeket szakrális desztinációként tartanak számon, hozzájárulnak ahhoz, hogy 2024 turisztikai rekordév lehessen. 90 millió forintos váltókarbantartás lesz a budapesti nyugati pályaudvaron a hétvégén. A munkálatok érintik az esztergomi, a szobi, a Veresegyházi és a Lajos-Mizsei vonal forgalmát is, tájékoztat a Mávinform. Azt írták, hogy nagyságrendjében ugyan nem vedhető össze a keleti pályaudvarnál két ütemben, kisebb részt idén, nagyobb részt pedig jövőre megvalósuló átfogó váltófelújítási programmal. A célját tekintve azonban nagyon is hasonló az a komplex karbantartási munka, amelyet a MÁV szakemberei november 3. hétvégéjén végeznek el a nyugati pályaudvar egyik váltójánál. A cél az úgynevezett lassú jelek, azaz a sebességkorlátozások megszüntetése. Minden lépést meg kell tenni azért, hogy ne csak a béke, hanem a megbékélés is bekövetkezzen, jelentette ki Szili Katalin. Felelősséggel tartozunk az ártatlan áldozatoknak, valamint a jelen és a jövő generációinak is, hogy soha ne ismétlődhessenek meg ezek a szörnyűségek, mondta a miniszterelnöki főtanácsadó a kárpátaljai magyar férfiak elhurcolásának 80. évfordulója alkalmából rendezett emlékkonferencián. 1944. novemberében a kárpátaljai magyar és német lakosságot megfosztották a 18 és 50 év közötti férfiaktól, azzal az ígérettel, hogy 3 napos munkára viszik őket, a kollektív bűnösség alapján elhurcoltak embereket, megnyomorítottak életeket és családokat szerte a Kárpát-medence magyarok lakta területein. Szili Katalin a megbékélés egyik legfontosabb feltételének nevezte a 80 évvel ezelőtt történtek teljes feltárását. Mezőladányban és Zemplén-Agárdon a Magyar Református Szeretetszolgálat manufakturális kis műhelyeiben készülnek a Diakónia márka termékei, amelyeket már a budapesti Récsei Centerben nyílt új üzletben is meg lehet vásárolni, írja a református.hu. A vevők nem csak minőségi termékeket kapnak, hanem segítséget is nyújtanak, a bevételekből nehéz helyzetű embereknek teremtenek és tartanak fenn munkahelyeket.
Az időjárásról.
Csak átmeneti lesz a javulás, az ország nagy részén visszatér az anticiklonális hatás. A köd reggelenként lassan oszlik fel, de maradnak az egész napos felhős párás ködös tájak, legnagyobb eséllyel az északi középhegység tágabb térségében. A ködös tájakon szitálás, esetleg ónos szitálás sem kizárt. A csúcshőmérséklet 8 és 12 fok között alakul, de a tartósan ködös részeken ennél több fokkal alacsonyabb marad. A legalacsonyabb értékek mínusz 4 és plusz 2 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Én már nem mennék, hisz annyi mindent tehetnék, annyi minden lehetnék. Én úgy maradnék, pirkadattól nevetnénk, a csillagokkal szédülnék. Nem szeretném, ha felhők felett elszöknénk, szembeszéllel keresnénk. Én úgy maradnék, kéz a kézben vihetnénk, álmainkat idegen, te maradj még, de én már nem.
Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kishonti Csilla kozmetikus stílus tanácsadóval a praktikus úti csomagolásról beszélgettünk.
Ami fölvihető repülőre. Ugye ez főleg akkor kérdés, amikor nem autóval megyünk, ez értelemszerű. Igen. Mert ha autóval utazik az ember, akkor jó, hát elbírja az autó, akkor bőven mehet. De ha csak egy kézipodgyászt vihetünk, akkor hát nagyon meg kell gondolni, hogy mit pakolunk össze.
Majd Bábel László kertészmérnököt kedvelt téli szobanövényeink gondozásáról faggattam.
Hát a mitulás virág tartása szempontjából az egyik legbonyolultabb növény, legalábbis a téli növények közül, mert a mikulás virág az egy trópusi, szubtrópusi növény, tehát melegigényes.
Adásunk végén Komáromi József séffel a hazai konyha elengedhetetlen fogásáról, a levesről beszélgettünk.
Kezdjük talán a legalapvetővel, nagymama húslevesével, ami ugye lehet akár egy sima sertéscsontból, egy marha csontból lehet húsos leves, ami egy marha húsos leves, egy tyúk húsleves, ami klasszik lagzis leves, és ezt már fel is tudjuk turbózni egy kis főtt burgonyával, töltelékkel, és a töltelék az maga egy kuriózum, mert konkrétan még az országon belül is csak nagyjából ezen a környéken fogyasztják, készítik.
Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsék velünk az elkövetkezendő egy órát.
még sohasem értettem, hogy az idő miért nem vár, miért nem vár soha meg engem. Mindig megfordítva áll, és ez így maradt már, úgy hiszem az én órám másképp jár. A nappal rám éjjel vár, de elfogadtam már, hogy az én órám másképp jár. Sokszor még ébren is álmodom,
de a reggel nem az én nappalom.
A városban éled a pesti nép,
mert sok pénzt kéne keresni még.
Én még csak fél álomban,
és már is fél háromban.
Rám szólnak már, hogy jó estét,
pedig én csak ébredni szeretnék.
Mindig így éltem, és azt sem mondhatnám, hogy az órát elnéztem. Isten, valamit sohasem értettem, hogy az idő miért nem vár, miért nem vár soha meg engem. Mindig megfordítva áll, és az így maradt már, úgy hiszem az én órám másképp jár. A nappal rám
éjjel vár,
de elfogadtam már, hogy az én órám másképp jár.
Sokaknak furcsa, jól tudom,
de másra hallgatni nem fogok.
Működni én már csak így tudok.
Hajnalban néha dolgom van,
vagy csak épp arra gondoltam.
Igen, én is élem az életem,
igaz, kicsit másképp elhiszem.
Mindig így éltem, és azt sem mondhatnám, hogy az órát elnéztem. Valamit sohasem értettem, hogy az idő miért nem vár, miért nem vár soha meg engem. Mindig megfordítva áll, és ez így marad már, úgy hiszem az én órám másképp jár. Valamit sohasem értettem,
sohasem,
hogy az idő miért nem vár, miért nem vár soha meg engem. A nappal rám éjjel vár, de elfogadtam már, hogy az én órám másképp jár. Az én órám másképp jár,
az én órám másképp jár,
az én órám másképp jár, az én órám másképp jár.
Az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm állandó kozmetikus stílus tanácsadónkat, Kisfanti Csillát. Szia Csilla, szép jó reggelt kívánok neked!
Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Szia Mese!
Ilyenkor azért sokan indulnak útnak, last minute utakkal, vagy az őszből, a hűvösebb időből, a nyáriabb vidékekre, és hát sokan úgy vagyunk ezzel, hogy próbálunk a podgyász mérettel is spórolni, és próbálunk olyan ruhatárat vinni magunkkal, ami mondjuk belefér egy kézitáskába. Nem egyszerű, hiszen egy hűvösebb időből belemenni egy nyáriasabb, melegebb időszakba, nyilván, hogy egész más podgyász összetételt kíván, és hát ugye azért benne van az is, hogy ott is lehet hűvösebb idő, tehát hogy fel kell készülnünk mindenre. Mit tartalmazzon ez a kis úti csomag, hogyha már így rászálljunk magunkat, hogy tényleg minden benne legyen, és jól is érezzük magunkat, és ne érjen meglepetésre mondjuk egy hűvösebb napon.
Ez a legnehezebb kérdés egy nőnek, igen, tőlem mindig kérdezik, nemrég utaztam, hogy ugye, igen, ez a klasszikus kézi podgyász, hogy ami fölvihető repülőre. Ugye ez főleg akkor kérdés, amikor nem autóval megyünk, ez értelemszerűen, mert ha autóval utazik az ember, akkor jó, hát elbírja az autó, akkor bőven mehet. De ha csak egy kézi podgyászt vihetünk, akkor hát nagyon meg kell gondolni, hogy mit pakolunk össze. És most mondanám, hogy már gyakorlatom van benne, mert mentem többször, van egyébként, igen, és egy dolog, ami ami nagyon motivál, hogy utálok cipekedni. Tehát az rettentően tud motiválni, hogy úgy pakoljak, hogy minél praktikusabban és hasznosabban teljen. Tehát egy hétre való ruhát hogyan lehet úgy összepakolni, hogy valóban beleférjen egy sportáskába, de még azért legyen egy kis pipere is, meg legyen egy kis sminkellék is, mert ugye anélkül nem megyünk sehova. Tehát ez egy alapos előgondolást igényel. Én előre már el szoktam kezdeni, és ezt is ajánlom, hogy egyrészt induljunk onnan, hogy fedezzük fel, hogy milyen időjárás lesz. Azon már az előkezdésekből azért egy héttel előre elég jól lehet látni, hogy hova készülünk, milyen idő lesz. Nyilván könnyebb a pakolás, szó szerint könnyebb, ha nyári területre megyünk, vagy nyáron utazunk, vagy télből a nyárba utazunk, mert akkor sokkal kevesebb, vékonyabb ruhadarabokat kell csomagolni. De mindenképpen javaslom azt, hogy kezdjük el gyűjtögetni. És ott még nem kell annyira végig gondolni, hogy mi, hanem ami úgy eszünkbe jut, hogy szeretnénk, vagy jó lehet, vagy a programnak is megfelel, akkor valahova egy sarokba, vagy gardrób szekrény egyik végébe, vagy akarsz katni, vagy valahova kezdjük el gyűjtögetni azokat a ruhákat, meg akár cipőket, mindent, amit gondolunk, hogy magunkkal vinnénk, és akkor utána már lehet abból telepkálni, lehet húzni. Ami nagyon fontos az, hogy a színvilága összehangolt legyen, és úgynevezett ilyen mini kapszula gardróbbá alakítsuk. Tehát, hogy minden mindennel viselhető legyen, vagy majdnem. Tehát, hogy jól tudjuk párosítani azokat a darabokat, amiket viszünk magunkkal egy hétre. Mert nyilván szeretjük váltogatni is, meg nőből vagyunk, legyen változatos az öltözködés. Például én a legutóbbi utazásomhoz egy nadrág volt nálam, abban utaztam, és ott is egyszer-kétszer volt rajtam, de vékony szövet nadrág, ilyen bő lenge, és azt nagyon jól tudtam többféle felsőt, egy kis cipkefelsőt, egy pólót is, tehát többféle hangulatú blúz volt mellé, amit tudtam variálni, illetve egy szoknya is volt nálam, egy nyári tűszoknya, egy hosszú, és akkor ugyanezeket a felsőket, amit a nadrághoz tudtam, ahhoz is tudtam párosítani. Tehát, hogy így ez a és színvilágban is megegyeztek. Ezen kívül még két darab nyári ruha volt nálam, meg a fürdőruha, meg ilyen apróságok, meg egy szandál, és egy cipőbe utaztam, egy sneakerbe, és akkor még egy szandál volt mellé. És tényleg mindegyik passzolt mindenhez. Tehát volt nálam egy fehér farmer kabát, ami a ruhákhoz, a nadrághoz, a szoknyához, tehát mindegyikhez viselhető volt. És tehát, hogy ezt kell végig gondolni, hogy egymással, tehát ez a klasszikus kis kapszula gardrób, hogy mindegyikkel jól párosítható legyen. És akkor nem lesz gond. Nyilván azt nézzük, hogy hány napra megyünk, hány éjszaka van, milyen programunk lesz, hogy kell elegánsabb valamit bedobni, de még azt is, mondom, egy szoknyát, ha viszünk, akkor magával a blúzzal is lehet operálni, hogy az egy elegánsabb blúz, és akkor már így megvan a dolog. A bőrápolásra áttérve pedig ma már mindenhol vannak utazó méretű dolgok, és nem kell nagy tégelyt vinni, meg nem is lehet ugye a repülőn nagyot vinni, és egy hétig, vagy 4-5 napig ezekkel a kis 10-20 millis kis utazó méretekkel nagyon jól ki lehet húzni, hogy legyen egy arctisztító, legyen egy ápolókrém. Ilyenkor én azzal is spórolok, hogy nincs külön nappali éjszakai, egyet viszek és kész, de ugye kell a smink is, tehát akkor ott is azt mondom, hogy a alapozó vagy BB-krémből viszek mintazacskókat, vagy kinyomok valami kisebb tégelybe, és azzal viszem. Hogyha kell valamilyen szájceruza, vagy szemceruza, akkor mindig vannak olyanok, amik már ilyen elfogyóban vannak, kis apró, rövidebb végűek, és akkor azokat teszem be, és sokszor viszek olyat is, amit mondjuk már nem kell visszahozni, vagy ott el is fogy, és akkor visszafelé már nem kell cipelni, vagy éppen valóban arra szánom, hogy jó, akkor erre már úgy sincs szükségem, most itt használom egy hétig, és akkor az úgy ott marad.
Egy ilyen utazásnál én is azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy feltérképezzük azt, hogy hova megyünk, és a fejünkben legyen, hogy milyen programunk lesz. Kiegészítőknek mit vittél magaddal, hogy azt mondod, hogy ettől a sáltól, nyaklánctól, fülbevalótól, bármitől elegánsabb lesz ugyanaz a szett, mondjuk, amiben délelőtt a várost néztük.
Hát pont a sál, a kendő, én a kendős vagyok, és vékony sejemkendőt vittem. Én egyébként kendő nélkül nem mozdulok ki sehova se, még túrázni is, csak akkor nyilván egy más típusú kendőt. Valahogy úgy érzem, hogy a kendőnek 1000 arca van. Azt lehet tenni fejre, lehet vele fület védeni, hogyha hideg van, vagy éppen jön egy nagy szél, lehet a nyakat körbe tekerni vele, hogyha ott húzat van, de tekerhetjük a derekunkra, használhatjuk övként, tehát hogy annyira sokrétű a viselése is, és öltöztet is, tehát elegánsan is viselhető. Sokféle megkötési módja van anyagban is, de válkendőként egy ilyen kis hűvösebb estére egy újatlanhoz fölvehető, és tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy szinte minden nap használtam ezt a kis kendőmet különböző módokon. Nagyon-nagyon klassz volt így kiegészítőként, és mindig más hangulatot adott az öltözködésnek. Ékszerben annyi volt, hogy fülbevalót vittem még egyet pluszba, a karkötőim rajtam voltak, ilyen kis egyszerű gumis, de sokféle kis színvilágú bogyós karkötőt vittem, azokat nagyjából mindenhez tudtam viselni, tehát mindegyikhez fölvehető volt, ennyi volt az összes ékszer luxusom, amit vittem magammal, és a sminket is úgy állítottam össze, hogy egy nagyon picikes smink paletta volt velem, amibe volt ajakbalzsam beleépítve, volt két pirosító rúzs kombó, tehát mind a kettőnek használható, egyébként ez ma amúgy is divat, hogy a rúzsunkkal pirosítunk, tehát itt ez is így használható volt, és akkor volt benne még egy kis fény, meg egy kis barnástén, ami a szemhéjra is viselhető volt, tehát emellé már nekem gyakorlatilag csak egy szempillaspirált kellett vinnem, és akkor így megvolt a sminkem. Tehát igen, gondolkodni kell, leleményesnek kell lenni, de fogkrémet például ugye minit vittem, azt kidobtam utána, azt nyilván el is használódott, de ha maradt benne egy pici, azt már nem hoztam haza. Gyakorlatilag ilyenek volt. A krémet is úgy vittem kis tubussal, de egyébként krémeket lehet vinni, mintákat is, azokat is sorba tudjuk eldobálni, és akkor már hazafelé, mert ugye óhatatlan, hogy ugye valamit az ember lánya ne vásároljon külföldön, és akkor hozza magával haza, tehát a helyre is szükség van a táskában, és így lehet. Tehát minimálban, ilyenkor nagyon minimálba oldom meg, de hogy mégis nincs hiányom semmiből.
Azt hiszem, hogy erről képzést kellene tartani nekünk, hölgyeknek, hogy hogyan pakoljunk egy hétre úgy, hogy ne egy utazó bőrön, de egy nagyméretű utazó bőrön kelljen, hanem hogy tényleg egy kis táskába, de itt az elmondottak alapján tényleg megoldható, csak készülni kell rá, és át kell gondolni, hogy mit, hogy szeretnék. Egyetlen egy dolog jutott most eszembe, ha mosás. Esetleg utána szoktál nézni, mikor ilyen utakra mész, hogyha szükség van rá, de nem biztos, hogy szükség van rá, hogy valahol lehet-e mosatni.
Igen, ez is jó kérdés, mert így ki lehet húzni azt, hogy mondjuk, ha nem egy hétre, hanem 2 hétre, vagy 10 napra megyünk, és akkor nem kell mégsem annyit vinni, mert lehet mosni. Igen, ez fontos valóban. Többnyire én Airbnb szállásokon szállok meg, és akkor ott mindig van mosógép, de ezt ennek utána lehet nézni. Hogyha mégis arra szorul, hogy mosni kell, akkor ez lehetséges. Egyébként meg hát egy-egy kisebb darabot ugye kézzel is azért ki tudunk. Mert mosószer azt kapható, hogyha városokban vagyunk, és nem tényleg valahol nagyon sátorba vagy messze városoktól ilyen kirándulós helyen. De igen, ezeknek érdemes utána nézni.
Azt hiszem, hogy a kapszula gardróba, az utazó táskába című adásunk, tehát hogy itt tényleg mindent átbeszéltünk, amit erről tudni kell. Aki pedig még érdekel jobban a téma, szerintem nyugodtan fordulhat hozzád, és igen, nagyon jó tanácsokat tudsz adni. Gyakorlatilag ezt már soktól végigcsináltad, tehát hogy tényleg gyakorlati tanácsokat is, hogy mit, hogyan csomagoljon, mit érdemes vinni magával az embernek, ahhoz, hogy
hogy tényleg egy hét az úgy teljen el, hogy ne az idegesítsük magunkat, hogy ezt se hoztam meg, azt se hoztam meg, nincs mit felvennem meg.
Igen, hát ez még így elitként is előfordul. Hogy
persze, jó, hát persze, jól... mert többször volt ilyen helyzetben, és utazott így azért tényleg jobban rálát, és vannak olyan ötletei, ami egyébként teljesen hétköznapi ötletek, de neked eszedbe se jutna, mert még nem voltál ilyen helyzetben. Viszont igen, aki már megtapasztalta, akkor az kis újból kirázza, hogy tényleg figyelj ezt, mi erre még. És tényleg milyen jó ötlet. Szóval, hogy azért mondom, hogy ilyenekben nagyon jó tanácsokat tudnak adni az emberek egymásnak, a tapasztalatokat megosztják. Ezért is van ez a műsor, úgyhogy köszönjük neked, és mondom, akinek szüksége van ilyesmire, nyugodtan fordulhat hozzá. Én köszönöm, hogy itt voltál velünk, megosztottad velünk ezt a nagyon sok jó tapasztalatot. Én további szép napot, jó munkát kívánok neked, és jövő héten újból beszélünk. Szia!
Köszönöm szépen! Szia!
Én csak fekszem itt, és bámulom az eget. Amit eddig hittem, az most hol lehet? Kisurran a hátsó ajtón a gondolat, és magával visz mindig egy másikat. Amikor azt hittem, hogy ennek vége már, amikor úgy látszik, hogy itt semmi új nem vár, régi álmom kopog csendben az ablakon, akad ébreszget, hogy új utakra csaljon. Rajzold az égre, hogy nincs még vége, nem lehet, indulok, érted? Járjunk be újra a régi tereket. Csak lép tovább, szerűd arra, amivel útnak indultál, hogy vissza ne fordulj, soha már. Rajzold az égre, hogy nincs még vége, nem lehet, indulok, érted? Járjuk be újra a régi tereket, csak lépj tovább.
Vizek és ízek szerelmeseinek.
Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Bábel László kertészmérnököt. Szép jó napot kívánok!
Köszönöm, és én is köszöntöm a hallgatókat.
Hát elérkeztünk az év egyik nem szeretem időszak, amikor a ködös, hűvös, kevés fényt adó időszak van odakint, ott van a lakásban pedig a szobanövényeinket próbáljuk túlélésre bírni. Ugye vannak olyan szobanövényeket, amelyeket ilyenkor télen általában dekorációs céllal teszünk ki az ablakba, mert hogy gyönyörű színes a levelük, mint például a mikudás virágnak,
vagy a karácsonyi kaktusz ilyenkor kezd el virágozni, és annak is ilyen gyönyörű, látványos virágai vannak. Aztán itt van a cikláman, amely nyilván szereti a hűvöset, és hát az amarilis, amely kifejezetten egy olyan növény, amit ilyenkor karácsonyra vagy télen szoktunk virágoztatni. A kis hagymából ugye hatalmas, gyönyörű tölcsérvirágokat hoz, és tényleg nagyon látványos. Tehát beszéljünk ezekről a kedvelt téli szobanövényekről, ezeknek az ápolására, a gondozásáról. Én azt gondolom, hogy ezt az adást szenteljük a Mikulás virágnak és a karácsonyi kaktusznak, majd a következő adást pedig a ciklámennek és az amarilisznek. Mit szól hozzá?
Jó, szerintem nagyon jó. Bár nem a legegyszerűbb növényekről van szó, egyik esetben sem.
Nem azt mondtam, hogy egyszerű lesz, hanem csak, hogy ezt a kettőt választottuk. Na, akkor vágjunk bele, kezdjük a Mikulás virágot, ugyanis már kapható a boltok polcain, nagyon sokféle változat van, tehát van a klasszikus piros levelű, aztán van, láttam én már sárgát, fehéret, mindegyik nagyon szép és dekoratív. Mit kell tudnunk a Mikulás virágról, és hogyan ápoljuk, hogy ezt a szép színes levelét sokáig megőrizze?
Hát a Mikulás virág tartása szempontjából az egyik legbonyolultabb növény, legalábbis a téli növények közül, mert a Mikulás virág az egy trópusi, szubtrópusi növény, tehát melegigényes, amivel ezzel nincs is olyan nagy baj, mert a lakásban általában fűtünk, és ő a fűtött meleg környezetet szereti igazándiból, tehát azt a 20 fokot mondjuk, ami most aktuális. A Mikulás virág közben szereti a párát, szereti a nedvességet, szereti a fényt, de a Mikulás virágról tudni kell azt, hogy ez az euforbiák családjába tartozik, tehát a kutyatejféle családjába tartozik, tejnedves, a tejnedve mérgező, bőre jutva allergiátnes tüneteket is okozhat, ha valaki olyan az, hogy a Mikulás virágnak ilyen szép színes levelei vannak, ez annak köszönhető, hogy úgynevezett rövid nappalos növényről beszélünk, ami azt jelenti, hogy a megvilágítás 12 óránál, tehát nem lehet több, és hát a lakásban tartásánál például ez már az egyik probléma, hogy hogy oldjuk meg, hogy 12 óránál tovább ne legyen világosba, tehát napközben kapja a természetes fényt, süti a nap esetleg, világosban van, este mi feloldjuk a villanyt, tehát akkor plusz megvilágítást kap a növény, amit már ő annyira nem szeret, és ezért a Mikulás virág esetében ezt szabályozni kell. Tehát van, aki vagy takarással, vagy sötétbe való elzárásával kell biztosítani ezt a rövid nappalosságot a növénynek. A Mikulás virág szaporítása az megint csak egy érdekes dolog. Általában dugvánnyal szaporítjuk a Mikulás virágot, oldalhajtásokat hoz a Mikulás virág, azt kell levágni, és itt érdekes, hogy tejnedves, hogy a tejned kézbe kerül, akkor ez bőrirritációt is okozhat. Dugványt úgy érdemes csinálni, hogy amikor levágtuk ezt a Mikulás virágot, egy néhány pillanatra vízbe tesszük, hogy a tejned folyás megálljon, és lehet a Mikulás virágot akár vízben, akár talajban is gyökeresztetni. Ha valaki úgy dönt, hogy vízben szeretné meggyökeresztetni, akkor arra ügyeljen, hogy az az edény, amiben beteszi, az sötét legyen, tehát a fény gátolja a gyökérképződését a növényeknek, és nem csak a Mikulás virágnak, minden növénynek. Erre nagyon-nagyon oda kell figyelni, tehát érdemes például, hogyha valaki üveget használ, akkor az üveget betakarni, vagy alufóliával, vagy szikszallaggal, vagy ha pohárba teszi, akkor ezt tegye egy sötétebb edénybe, tehát hogy az a rész, ami a vízben van, és amiből a gyökér képződne, akkor az úgymond sötétben legyen. Ha földbe tesszük, akkor ott gyakorlatilag egy laza, általános virágföldbe érdemeset tenni, illetve egy enyhén savanyú talajba kell rakni a Mikulás virágot, és az ott meg fog gyökeresedni. Amikor van gyökere, akkor érdemesebb már tápozni viszonylag növényt, de addig, amíg nincs gyökere, nincs szüksége tápanyagra, tehát inkább a gyökeresítés esetén csináljunk olyat, hogy homokba tesszük, de a homokot ecetes vízzel átmossuk, hogy ez lehetőleg minél kevesebb méz legyen benne, és így tudjuk serkenteni a Mikulás virágnak a gyökeresedését.
Akkor gyakorlatilag, ha kapunk egy, vagy vásárolunk egy Mikulás virágot most az ünnepekkor, ennek az oldalhajtását kigyökeresztetve jövőre lehet egy másik növényünk. Mit tegyünk azért, hogy ez ugyanolyan szép legyen, mint amit vásároltunk? Tehát ugyanolyan gyönyörű piros, fehér vagy zöld, fajtájától függően levelei legyenek.
Igen, hát ezt a Mikulás világot el nem mondtam azt, hogy nehéz tartani, mert hogy biztos, hogy ami kell a 12 éves megvilágítást neki.
Tehát csináljunk egy ilyen süveget papírból például?
Például, de hallottam már olyanról, hogy valaki berakta a szekrénybe, és naponta két órára vette ki, és akkor is megvolt ez a gyönyörű szép piros szín a Mikulás virágnak. Nagyon sokféle trükkje van, és sajnos az a Mikulás virág, amit mi megveszünk, az a természetben 3-4 méter magasságban ül meg, egy fászáló növény lesz. Tehát ha túl sokáig akarjuk gondozni, akkor előbb vagy utóbb kinövi a lakásunkat, és nagyon csúnya lesz ez a növény, tehát érdemesebb vagy hajtásdugványokról szakolítani, vagy sajnos minden évben új virágot venni.
Terjünk át a következő virágra, a karácsonyi kaktuszra. Az ugye a legtöbb családnál található, különböző színekbe pompázik ez is. Én egyetlen egy trükköt vagy tippet hallottam a karácsonyi kaktusszal kapcsolatban, hogy nem szabad elvinni a helyéről. Tehát, hogyha van egy hely, ahol jól érzi magát és virágzik, akkor azt onnan el nem szabad mozdítani, mert az életbe többet nem fogom virágzásra bírni. Ez tényleg így van?
Majdnem. Én azt szoktam mondani, hogy a karácsonyi kaktusz az a házi asszonyok kedvenc virága, mert ha tényleg azt akarjuk, hogy virágozzon, akkor nem szabad megmozdítani még a cserepet se. Tehát a karácsonyi kaktuszt oda tesszük az ablakpárkányba, akkor még a házi asszonyok az ablakmosástól is mentesülhetnek, mondván, hogy a karácsonyi kaktusz különben nem virágzik. De a valóság az, hogy a karácsonyi kaktusz tartása megint csak egy érdekes trükkel megoldható, méghozzá úgy, hogy ha valaki kertesházban lakik, akkor a karácsonyi kaktusz tavasszal, tehát amikor már elmúltak a fagyok, májusi fagyokon túl vagyunk, célszerű kitenni egy fa koronájába, fölkötözni, ott hagyni egész nyáron. Ha nem olyan asszályos nyár lesz, mint amilyen most nyáron is volt, akkor nem kell vele foglalkozni. Ha viszont ilyen űrült hőség van, akkor hébe-hóba érdemes meglocsolni a karácsonyi kaktuszt, ugyanis ott a karácsonyi kaktusz a lombkoronába megkapja azt a szükséges páramennyiséget, amivel ő jól érzi magát ott kint, megkapja azt a félárnyékos környezetet, össze szeptemberben vigyük be a lakásba, még a fagyok előtt, mielőtt a hőmérséklet lehűlne 10-12 fok alá éjszaka, akkor vigyük be, tegyük oda az ablakpárkányba, és akkortól fogva tényleg nem szabad mozgatni, és el kell kezdeni locsolni a karácsonyi kaktuszt, mert a locsolás hatására indul be a virágzása. És ha virágzik, akkor megint csak nem szabad mozgatni, de olyan szinten nem szabad, hogy még a cserepet sem szabad egy picit sem megfordítani, vagy arrébb tenni 5 centivel, mondani, ó, hát csak 5 centivel tettem arrébb, abban a pillanatban ledobálja a virágjait.
Lehet ezt szaporítani? Vagy nagyon bonyolult az is?
Nem, hát ez a karácsonyi kaktusz az a kategória, amit ha letépünk és eldobjuk, gyakorlatilag a levegőbe is meggyökeresedünk.
Értem.
Mert hogy ezt letörünk egy karácsonyi kaktusz levelet, ágadarabot, és azt ledobjuk a földbe, az 99%-ban meg fog gyökeresedni, hogyha nedvességet kap. Tehát ez hihetetlenül könnyen szaporítható, könnyen dugvánnyal, könnyen tudjuk osztani, vagy esetleg kőosztással. Amikor megnő a karácsonyi kaktuszunk, akkor fogjuk, ketté veszük a tövet, mert ez a cserébe elkezd azért szaporodni, gyökérről hoz ki újabb és újabb sarjakat.
Létezik az egyébként, hogy egy évben kétszer virágzik? Nekem volt már olyan, hogy karácsonykor és húsvétkor is virágzott. Nem tudom, mi történt vele, de virágzott.
Hát azt történt, hogy volt a két virágzás között egy olyan szünet, amikor kiszáradt a talaj, és az ingerli a növényt egy pihenési időszakra, és ennek hatására beindult a másodlagos virágzás.
Akkor én tehetek róla, mert nem locsoltam, és akkor utána meg meglocsoltam, és elkezdett virágzani.
Így van. Tehát amikor virágzik a karácsonyi kaktusz, akkor locsoljuk, tápozzuk, tápoldatozzuk, és amikor elvirágzott, akkor szép lassan, fokozatosan szüntessük meg a locsolását, ritkítsuk a locsolást. Nem szabad, hogy álljon a víz alatt se a karácsonyi kaktusznak, se a Mikulás virágnak. Ezek nem szeretik, de a vizet ilyen esetben szeretik.
Értem. Hát nagyon szépen köszönjük a téli szobanövények tartásával kapcsolatos tippeket, praktikákat. Jövő héten folytatjuk, mert van még ilyen szobanövények. Addig is köszönöm, hogy itt volt velem. További szép napot, jó munkát kívánok. Jövő héten akkor újból beszélünk. Viszont hallásra.
Kezdjük sokan és viszont hallásra.
Mindenki rohan csak úgy vakon előre, mindegy, hogy hova, mert ő így jött a földre. tetőtött abig folyton késznek kell lenni, mert bármelyik percben vége van. Hol a határ az igen? Mi történik, ha átlépem? De ha már nem értem, azt legalább tudom. Míg ráérünk, sehova futni, míg ráérünk, vele bukni, ha eltévedünk, akkor sincs semmi, akkor sincs semmi. Sincs semmi baj. Rám szóltak többször, ne félj az élet, ha kiadj egy körből, lesz másik történet. Borzasztó nehéz, tudom, nyomasztó néha, semmi sem elég előtted, nincsen jó példa. Hol a határ az igen? Az igen. Mi történik, ha átlépem? De ha már benéztem, valahogy úgy alakult, hogy én jöttem képbe. Sokan azt hiszik, hogy ez a lány mindig eltéved. Nem szeretnék a sorba én is beállni, a kicsi szíveteknek minél több jót csinálni. Még ráérünk, sehova futni, még ráérünk, belebukni, ha eltévedünk, akkor sincs semmi.
Erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
Kedves hallgatóink, köszöntöm a stúdióban állandó séfünket, Komáromi Józsefet. Szia Józsi, szép napot neked!
Szia, szép napot mindenkinek!
Azt beszéltük az adás előtt, hogy sok mindenről szó volt már a beszélgetéseink során, de ikonikus magyar ételekről még nem beszéltünk. És itt nem arra gondolok, hogy hogyan készítünk töltött káposztát, mert abba is belemehetünk, hanem hogy vannak olyan ételek, amelyeket mi csak itt Magyarországon, vagy esetleg a Kárpát-medencében fogyasztunk. A külföldi országokban, főleg tőlünk nyugatra, nem is ismerik őket. Én úgy gondoltam, hogy beszélgessünk ezekről. Kezdjük a legalapvetőbbel, a levesekkel. Ugye itthon nálunk egy étkezésnek elengedhetetlen része a leves. Általában húsos leveseket fogyasztunk, zöldséggel, habarva, amit például külföldön nem is ismernek, vagy rántva, és hát a legalapvetőbb a húslevesünk. Szóval levesek.
Levesek. Annak idején az iskolában úgy tanultuk, hogy ugye előkészíti a gyomrot a főétel befogadására. Ma már nem feltétlenül biztos, hogy így beszélünk erről a dologról, de hát kezdjük akkor a levesekkel. Kezdjük talán a legalapvetővel, nagymama húslevesével, ami ugye lehet akár egy sima sertéscsontból, egy marha csontból lehet húsos leves, ami egy marha húsos leves, egy tyúk húsleves, ami klasszik lagzis leves, és ezt már fel is tudjuk turbózni egy kis főtt burgonyával, töltelékkel, amit, és a töltelék az maga egy kuriózum, mert konkrétan még az országon belül is csak nagyjából ezen a környéken fogyasztják, készítik. Volt olyan lagzim, ahol a vőfé konkrétan bejelentette, hogy a leves után a főttest tálon azt a érdekes állagú bármit is azt meg lehet enni, mert ez itt így szokás, úgyhogy, és ez nem vicc. Úgyhogy például egy jó húsleves, ami a vasárnap elengedhetetlen tartozéka volt, talán még a mai napig is, de mehetünk tovább, mert vannak a tartalmasabb levesek, mint például egy jó gulyásleves, és a gulyásleves ezen belül ugye lehet sima gulyásleves, ami nagyon sok fajtája van a földi gulyásleves, csángó gulyás, egyebek, tehát attól függően, hogy mit rakunk bele, akár savanyú káposztát, akár kelkáposztát, már rögtön más lesz a neve. Rakhatunk bele babot, és akkor egy jó babgulyás lesz belőle, és érdekes módon ezeket a levesek, bár nem tejfölösek, de elég sok ember van, aki főleg a babgulyást akár tejföllel szokt elni. De ha már itt járunk egy tejfölös babgulyásnál, akkor egy ikonikus magyar étel, ugye a jókai bableves, ami nálunk irgalmatlan mennyiségben fogy. Jó kis tejfölös bableves, füstölt hússal, füstölt kolbásszal, gyakorlatilag megunhatatlan. És akkor még mindig csak ezeknél a tartalmas leveseknél voltunk. Emellett a gyümölcslevesek, aminek széles tárháza van, amit ehetünk hidegen, ehetünk langyosan, ehetünk melegen. És itt bármilyen gyümölcsöt szinte felsorolhatok, mert vagy darabosan vesszük, mint például egy megy, egy cseresznye akár, egy alma, egy körte, de nagyon sok gyümölcsöt leturmixolva szoktunk készíteni, és akkor már is lesz belőle egy gyümölcskrémleves. Van olyan gyümölcsleves, amit nem is kell főznünk például, tehát gyakorlatilag csak összekeverjük akár a mirelit gyümölcsöt, ami kiolvadt a lével együtt, egy kis tejjel, egy kis tejszínnel, gyümölcslével, ízesítve egy kis sóval, cukorral, egy kis fahéjjal, vagy akár egy kis redukciót, ha belefőzünk, és már is készen van, csak be kell hűtenünk, és már is készen van egy üdítő nyári leves. Nagyon nem is kellett vele dolgoznunk. Úgyhogy például ezekről a levesekről tudunk beszélni, de még ettől függetlenül még mindig nagyon-nagyon sokféle levesünk van, amit konkrétan mi annak idején tanultunk az iskolába, de gyakorlatilag az életben nem főztünk, mert vannak például a nyáklevesek, amit például a kukorica nyákleves, ami konkrétan csak felrakjuk a kukoricát, beízesítjük, és főzzük, és gyakorlatilag ennyi, de ezeket már nem is nagyon készítjük.
Ugye említetted a gulyásleves, jókai bableves, szerintem ezek közé tartozik például a legényfogó leves is. Tehát vannak olyan leveseink, ugye, meg a húslevesben is, főleg a tyúkhúslevesben, hogy mi belefőzzük az állatoknak a belsőségét, tehát májz, zúza, mindenféle alkatrészét, és sokan ettől, tehát a külföldiek ettől óckodnak, hogy lehet megenni például ezeket. Aztán vannak a krémlevesek, amelyek szerintem azért nem olyan régen jöttek divatba. Ezek inkább a 21. század, vagy a 20. század második felének találmányai, vagy lettek kedveltek, vagy ezt régebben is fogyasztottak ilyen leveseket?
Nem új keletű levesek ezek, csak igazából inkább most jöttek divatba, vagy most a modern konyha kiváltsága lett gyakorlatilag. Nagyon sok levest, amit készítettünk, és itt akár beszéltünk a krémlevesekről, ugye régen még ezeket a krémleveseket egy lisztes habarással sűrítették. Ma már mi legalábbis az étteremben igyekszünk kerülni a lisztet, mint ilyen alapanyagot, ezért inkább keményítővel dolgozunk, ha hol csak lehet. Vannak elengedhetetlen dolgok, mint például egy jókai balves, esélytelen, hogy keményítővel sűrítsünk, egy jó kis rántással, fokhagymás semleszínű rántással sűrítjük, úgyhogy ott muszáj lisztet használni, mert egyszerűen az adja a levesnek a egyik alapízét, a maga a rántás. De a krémleveseket azt mi igyekezzük saját anyagával sűríteni, és keményítővel.
Neked melyik a kedvenc levesed, és hogy készíted?
Én igazából a fokhagyma krémleves az egyik kedvenc levesem, azt nagyon szeretem. Ott a fokhagymát egy kis vajon leszoktuk pirítani, vagy akár sütőben meg lehet sütni az egész fokhagymát megtisztítás nélkül, kinyomni a fokhagyma húst, ezt szépen át kell passzírozni, még akár egy kis vajon lehúzatni, húslevessel, alaplével felengedni, tejjel, tejszínnel kicsit dúsítani, és egy keményítős sűrítést alkalmazunk hozzá, sóval, borssal ízesítve. nagyon jó kis fokhagymás pirítót szoktunk hozzá készíteni. Itt a tószkenyeret vagy a kenyeret fölvágjuk apró kockára, megsózzuk, őrölt fehérborssal fűszerezzük, olívóolajjal kicsit átforgatjuk és sütőben megpirítjuk. Itt nagyon kell vigyázni arra, hogy a leves ízesítése és a pirítós ízesítése az összhangban legyen, mert ha valamelyik elmegy, akkor bizony az étel ízét is el fogja vinni. Itt akár gondolok arra, hogy akár sós is lehet.
Olyan leves van-e az emlékezetedben, ami nagyon különleges? Vagy kóstoltad, vagy készítetted? De nem megszokott, azt mondtad, hogy életedben csak egyszer csináltál ilyet. Lehet, hogy annyira bonyolult, hogy azt mondod, hogy soha többet nem, vagy annyira nem ízlett, vagy nem nyert el a tetszésedet, hogy azért mondod azt, hogy soha többet nem.
Egy rendezvényre kellett készíteni egyszer egy derített gulyáslevest, és...
Akkor tisztázzuk, mit jelent az, hogy derített. Mert a derítőről azt tudjuk a szennyvíz elvezetésből, hogy ez egy ilyen ülepítő dolog. Akkor itt is valami ülepítettétek a gulyáslevest?
Gyakorlatilag egy olyan gulyásleves készült, ami gulyásleves ízű. Minden olyan dolog megtalálható benne, ami egy gulyáslevesbe. Itt ugye benne van a hús is, benne van a burgonya is, ebbe volt zöldség is. De gyakorlatilag, amikor a vendég elé kerül a étel, akkor nem egy piros zsírral telített, pörkölt alapos gulyáslevest fog kapni, hanem gyakorlatilag egy húsleves tisztaságú, lében úszó zöldséget, húst, egyebeket, aminek konkrétan gulyásleves íze van, mert maga a lé, amikor elkészült a gulyás, akkor ezt le kell deríteni, ezt tojásfehérjével, felvert tojásfehérjével át kell főzni, és akkor ez a fehérje szépen lassan magába szedi a úszó dolgokat, levegő dolgokat a levesből, kvázi megtisztítja a levet, és a végén kapunk gyakorlatilag egy húsleves tisztaságú levet, és ez lesz a derített gulyásleves, ami egy gulyásleves ízű, húsleves kinézetű étel. De egyébként jó.
Sikere volt egyébként?
Szerették.
Nagyon macerás volt elkészíteni? Gondolom, emiatt a derítés miatt azért több időbe tellett.
Hát az egy kicsikét macerás része volt, és picikét óckodtam is tőle, de sikerült és jó volt.
Én azt gondolom, hogy bár a levesekről itt még órákosszat beszélgethetnénk, de most itt muszáj befejeznünk az időhiánya miatt, de a következő alkalommal folytatjuk, ha nem is a levesekkel, hanem más milyen ételekkel. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, további szép napot, jó munkát, és jövő héten újba beszélünk. Szia!
Köszönöm szépen, szia, sziasztok!
értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. Kollégáim nevében is búcsúzom, további szép napot és kellemes időtöltést kívánok mindnyájuknak.
Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották.
Szeretnék indián lenni egy évre, szeretnék házakat festeni kékre, szeretnék éjszaka úszni egy tóba, szeretnék hinni az örökké szóban, virágos busszal világot járni, sohasem fáradni, sohasem fájni. Szeretném, ha bokáig érne a haja, szeretném jobban szeretni magam, miközben minden az, aminek látszik, s a nap éppen naplemet így játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma. Szeretnék egy évre szerzetesnek állni, sötét kis szobában csendben meditálni, és amikor ültem kis szobámban eleget, szeretnék nagyon-nagyon sok gyereket. Szeretném újra anyámat ölelni, szeretnék minden kérdésre felelni, szeretnék sírókat megnevettetni, József Attilának barátja lenni. Miközben minden az, aminek látszik, s a nap éppen naplemet így játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma.
Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.
köszönöm, hogy vagy nekem, így teljes az életem, soha ne félj tanulni.